láttuk a kinyilatkoztást, illetve a kinyilatkoztásnak a két útját, és egyben hordozóját, vagy ilyen két útját, inkább maradjunk ennyiben, a szent hagyományt és a szentírást, ezt újra és újra szemünk előtt tartva, tesszük föl az új kérdéseket, tettük föl az új kérdéseket, az ember válasza Istennek, röviden így válaszol az alfő cím, hogy hiszek. Ezek után beszéltünk a 25. paragrafusról, egy kérdés pontról, hogyan válaszol az ember az önmagát kinyilatkoztató Istennek a hit aktusával. Itt én nem állítom, hogy egy túlságosan könnyű kifejtést adtam arról, hogy mit jelent a hit aktusa, de azt gondoltam, hogy ez azért mégiscsak fontos rámutatni ennek a természet fölötti jellegére, összefoglalva röviden nem volt nem más, mint természet fölötti, tehát a hit, az egy természet fölötti erény, és azt mondtuk, hogy egy úgy tudjuk megfogalmazni, hogy egy természet fölötti gyakorlati minőség, ami mindegy, nem akarok-e most ismét belemenni, inkább menjünk tovább. Azért kellett ezt mindazonáltal kifejteni, mert le kell szögezni, hogy ez nem az embernek valamiféle emberi aktusa, ahogy az egyszerű emberek is azt mondják, hogy én hiszek az Istenben. Az nem egy nagy kunst. Az a természet maga, hogyha megvizsgáljuk, arra mutat, hogy van Isten az égben. Kell, hogy legyen egy olyan értelem, amely ezt a világot megteremtette, és működésében fenntartja. Ez az értelem számára elérhető, erről beszélt már Szent Pál a római levélben, Isten léte is mi volt a tiszta ég szényénél elérhető, és ugyanezt megfogalmazza az első vatikáni zsinat is 1869-70-ben ülésezett, ott is dogmatikusan meg lett fogalmazva, ki lett jelentve, igen, az ember a tiszta eszének használatával el tud jutni oda, hogy Isten létezik. Ezért hangsúlyozzuk azt, hogy az ateizmusnak nincsen mentsége. A gondolkodás az szükségszerűen elvezet oda, hogy vagy a és ide idézném akkor Szára Bíborosnak a könyvének a címét, hogy Isten vagy semmi. Tehát vagy van Isten, és van mindenek értelme, még annak is van értelme, hogy egyáltalán beszéljek mondjuk, mit tudom én, az amőbák magánéletéről, vagy nincs Isten, és akkor semmi, de semmi értelme, nincsen semminek. Tehát vagy-vagy. Ezt így kell látni. Vagy ténylegesen a matériának egy adottsága vagyunk, és semmi értelme ennek a materiális adottságnak, vagy Isten által rendelt, magához rendelt lények vagyunk, és akkor van értelme ennek az Istenhez rendeltségnek. Van értelme az egész életünknek, szenvedésnek, a gonoszság elviselésének, van egy üt történelmünk, van magyarázatunk az emberi életre, a hívő engedelmesség legnőbb tanulja a Szentírásban, amint a 26. pontja a kompendiumnak írja számunkra, tehát Ábrahám, illetve a boldogságos Szűz Mária. Aztán mit jelent az ember számára, hogy hisz az Istenben? Itt kezdtem el kifejteni az elmúlt alkalommal ezt a bizonyos összetettséget, hogy van egy természetes hitaktus, amikor az ember elhiszi a másik embernek, hogy hát tudod mit, elhiszem, hogy van zsiráf, még életemben nem láttam, de ha te mondod, hogy te látod, én elhiszem, hogy van zsiráf az életben. Ez egy természetes hitaktus. De a természet feletti hitaktusnak a tárgya olyan, amit nem lehet természetes ésszel leellenőrizni, lásd a Szent Háromság, átérteni, mint a Szent Háromság, illetve Krisztus egy személy, de két természet volta, és rengeteg minden, ami mindebből következik, a kegyelem tamból következik, stb. Tehát ezekre próbáltam rámutatni. Melyek a hit sajátos jellemzői? Ez a 28. kérdés, vagy pont már a katekizmusban, a kompendiumban. A válasz: a hit az üdvösséghez szükséges természet fölötti erény. Tehát erre mondtuk, hogy erény, vagyis egy habitus, egy minőség, egy habitus supernaturalis, és egy operatívus, vagyis gyakorlati erény, de azt nem az ember indítja föl önmagában, hogy én annyira okos vagyok, és annyira bátor, és annyira akarok az Istenhez menni, hogy én felindítom magammal a természet fölötti erényt. Ilyen nincsen. Isten adja az embernek a természet fölötti erényt, ezt a bizonyos bizonyosságot, ahogy a múltkor is mondtam, hogy ugyanolyan szilárdan hinni az, mert a mennyei atya jelenlétét és gondviselő szeretetét, mint ahogy azt szilárdan hiszem, tudom, hogy egy meg egy lesz kettő. Jó, hát látjuk ma már, drága testvérek, az egy meg egy se kettő, tehát ma már ott, ahol a posztmodern betör a világba, ott már az égett a világon semmi nem egyenes. Tehát a legjobb példa, most látjuk ezt, hogy tehát törvénybe kell iktatni, hogy az anya az nő, az apa meg férfi. Tehát itt már, ha már ez is kérdés, akkor mi nem? Akkor mi nem? A következő dolog, tehát a természet fölötti erény, természet fölötti, ezért csak a természetünket meghaladó Isten tudja azt nekünk adni. Isten ingyenes, és mindazok számára elérhető ajándéka, akik alázatosan kérik. Erre mondja, ezzel kapcsolatban mondja a középkori teológia, hogy Isten nem vonja, vagy Isten megadja a természet fölötti kegyelmet annak, aki természetileg mindent megtett érte. Hangsúlyozott, természetileg mindent megtett érte. Attól Isten nem tagadja meg a természet fölötti kegyelmet. De az ember nem tudja azt elérni, csak fel tudja készíteni magát rá. Tehát az ember, ahogy sokszor megtérőknek a visszaemlékezéseiben hallhatjuk, vagy olvashatjuk, hogy egyszerűen csak a kétségbeesésben, vagy a csodálkozáson fölkiált, hogy Istenem, ha vagy, mutatkozz meg, valamit mutassál. És egy olyan szubjektív élményt kap, ami egy életre elkíséri. Mert a Jóisten nem tagadja meg a kegyelmének gazdagságát attól, aki alázattal, figyelemmel fölsuhajt hozzá, hogy Istenem, szólalj meg, Istenem, mutasd meg nekem magadat, Istenem, segíts meg engemet, mert kell, hogy legyél. De valami hiányzik, Isten megadja. Isten megadja. Ez nagyon fontos dolog. Van Isten az égben, testvérek. Tehát mindazok számára elérhető ajándék, akik alázattal kérik. Alázattal, vagyis elismerik, hogy nem én vagyok a jó Isten, az nem én vagyok. Én az ember vagyok. Én az ember, aki nem tudom, hogy a ma estét megélem-e. Tehát ez az én meghatározom a világot, én majd meg fogom csinálni, és az evolúció mindent kibontakoztat. Tehát ez olyan szintű ostobaság, hogy az ember nem tudja, hogy nevessen vagy sírjon. Ha ezek az emberek egyszer rájönnek arra, hogy milyen ostobák, sírva mennek végig az utcán, drága testvérek. A hit cselekedete emberi tett, azaz az emberi értelem tette. Tehát ebből az értelemben az embernek a tette. Az értelem az Istentől indított akarat hatására szabad beleegyezését adja az isteni igazságokhoz. Tehát az akarat már amennyiben beleegyezik, annyiban akarja ezeket az igazságokat, ezeknek a jelentését, tanítását önmaga számára. Ez nagyon fontos dolog. Tehát olyan nincsen, hogy én ezt elhiszem, de ez az akaratomat nem mozgatja meg. Olyan nincs, az nem hit. A hit az mindig azt jelenti, hogy én ezt valóban igaznak tartom, és mivel a legnagyobb igazságot mondja ki, ezért ezt a legnagyobb igazságot én biztos, hogy akarom magamnak. Minden vitán felül. Lehetetlen, hogy azt ne akarjam magamnak. Az istenit, az örök, a tökéletes, az elvehetetlen, a háboríthatatlan igazságot, létteljességet, azt nekem akarnom kell magamnak. Ha hiszem, akkor akarom is. Tehát az a hitaktus, hát én elhiszem. Hát, mert tanultam a Szent Háromságról, nem igazán érdekel most, de nem tagadom. Ez nem az a hitaktus. A hitaktus az egyben azt is jelenti, egyben, szükségszerűen, hogy az akarat akarja azt önmagának, és ezt nevezzük a remény erényének. A remény természetfölötti erényének. Ez a második természetfölötti erény. Tehát a hit a remény, és ugye a harmadik a szeretet, megint csak az akarat aktusa, az nem lehet meg egymás nélkül. Mint természetfölötti belénk öntött erény, a megszentelő kegyelemmel együtt kapjuk meg a keresztségben, a gyónás szentségével kapjuk vissza, hogyha halálos bűnt követtünk el a keresztség után, és vagy együtt vannak, vagy egyik sincsen. De az alapja mindig a hit, amely a reményben úgy mutatkozik meg, mint aminek tartalmát, valóságát, a kinyilatkoztatott tartalmát akarom önmagamnak. És aztán a szeretet nem más, mint hogyha magamnak ezt akarom, minden embertársamnak is ezt akarom. És ez a szeretet, ez a caritas. Hogy értékesnek tartom embertársaimat, és ahogy Isten szeret engem, és ennek fényében szeretem önmagamat, úgy szeretem embertársaimat, és akarom, hogy ők is elfogadják Istennek azt a szeretetét, ami számomra föltárult szubjektíve. Tehát ebből indul ki a misszió. Ebből indul ki az, hogy nagyon ragaszkodom az igazsághoz, a kinyilatkozhatott igazsághoz, nagyon tudom, hogy csak egyetlen egy van, és hogy azt kell hirdetni, mert csak az igazságnak a hirdetése a szeretet egyik legnagyobb aktusa. Az igazság hirdetése. Tehát nem valami felvízezett tanítás, valami felvízezett igazából értelmetlen dolog, hanem a tiszta igazság, persze azt ki lehet fejteni az 5 éves kisgyereknek, azt ki lehet fejteni a 15 éves fiatalnak, és ki lehet fejteni az 50 évesnek. De csak akkor lehet kifejteni sok szinten, hogyha én a magam szintjén tényleg átértem azt. Ez nagyon fontos. Egy egyetlen pici dolgot hadd mondjak el, ami az a múlt héten eléggé megrázott, hogy mit jelent az, hogy a tanítás, ha tönkre megy, akkor tönkre megy a liturgia is. De a múlt héten gondolom sokan megkapták ezt a fényképet, amint egy templomban egy atya keresztel egy gyermeket vízipisztollyal, mintha legalábbis valamiféle bohóc mutatvány, vagy valami színdarab lenne, vagy bohózat, vagy én nem is tudom. Tehát amikor eltorzul a szentségek jelentése, az alapvető tanítás a szentről, a természet fölöttiről, de amikor elkezdjük megünnepelni önmagunkat, mint egy ugye Istenem, milyen szép, hogy mi együtt vagyunk, na akkor jön a bohóc mise, na akkor jön a vízipisztolyos mise, és minden egyéb, ahol az a szakralitás, amire vágyik az ember, az eltűnik. És hát látjuk, hogy ilyen szinten el tud tűnni. És mindezt lefényképezik, fölrakják az internetre, büszke rá, azzal dicsekszenek, ami a szégyenük. Tehát ezért visszatérve erre, hogy a szín tiszta igazságot keresni, egyre tisztában látni. Én növök fel az igazsághoz, nem az igazság nő fel hozzám. Igen, tovább menve, tehát ez embernek a tette, ugyanakkor Isten az, aki az emberi értelmet, és ezzel együtt az akaratot természet fölötti módon mozgatja önmaga felé. Ajándékozza meg a kinyilatkoztatás tartalmával és tetszik erejével, hitnek az erejével és tartalmával, és ajándékozza meg ezzel együtt az akaratnak az erejével, hogy ezt akarta magadnak. Tud akarni erősen, szilárdan, a természet fölötti erővel tud akarni magadnak, akkor is, amikor az egész természetes rendben a sátán mindent elkövet, hogy te azt elveszítsed. akkor is ki tudja tartani. Ez az Istennek, az ő szent szeretetének, természet fölötti erejének az eredménye. Már csak azért is, mert ne feledjük el, hogy a sátán számunkra természet fölötti, ő tiszta szellem, mint mert angyal, csak bűnbe esett angyal. Ő tiszta szellem, gyűlöl, utál minket. És ő végtelenül intelligens. Nem végtelenül, bocsánat, nem végtelenül, angyali módon intelligens. A tiszta szellemként intelligens. Őt azonban Isten ereje végtelenül, itt most jó a szó, hogy végtelenül felülmúlja, mert csak az Isten végtelen. De mi a sátánnal nem tudunk szembeszállni emberi erőnkkel, Isten erejével azonban győzedelmeskedünk. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, alapkijelentés. Aztán tehát az akaratot indítja. Jó, azt elmagyaráztam, azt mondja elég szépen, hogy a hit, a remény és a szeretet hogyan épül egymásra, úgyis erről még lesz szó a jövőben. A hit biztos, mert Isten igéjére támaszkodik. Itt még egyszer ezt elmondom, ősidőktől, illetve hát igen. Úgy szokták a hitet kifejteni, vagy a hit kettősségét, hogy van a Fidesz kvá, ami által hiszek, a hit aktusa, és a Fidesz kvé, amit hiszek. Tehát maga a hitnek a tartalma. És ez a kettő elválaszthatatlan, hiszen olyan nincsen, hogy valaki felkiált, hiszek. Na jó, de mit? De olyan sincsen, hogy valaki azt sem hit, hogy valaki vadateista, és megtanulja a dogmákat. De az még nem hit. Tehát azért, mert én tudom, hogy az ősi kelta vallásban mit hittek, hát az nem azt jelenti, hogy én hiszem. A tudás nem hit. A hit azonban tudás, a hit aktusa tudás nélkül tartalmatlan, üres. Tehát ennek a kettőnek mindig ott kell lennie. Éppen ezért, amikor azt mondjuk, hogy a hit biztos, akkor az biztos, erős, mert Isten mondta, tehát megbízható az adat, a tartalom, amit mondott, változhatatlan. Másrészt pedig, a hit biztos, mert Istennek a természet feletti segítsége erősít meg engemet, hogy ne inogjak meg akármilyen természetünket meghaladó sátáni erők kísértenek meg bennünket. Isten igéje hallgatásának és az imádságnak köszönhetően folytonosan növekszik a hit. Igen, növekszik, mert az ember minél többet imádkozik, és minél többet tud meg, annál több összefüggést tud teremteni e világi életének dolgai és a természet fölötti között. Aki a természet fölöttiről, a kinyilatkoztásról nem gondolkodik, soha, az nem tud hinni. Az nem tudja összekapcsolni a mindennapokat a kinyilatkoztatott igazságokkal. És itt azért ez nagyon fontos dolog megemlíteni, hogy ha valaki soha nem megy templomba, soha nem hallgat meg egy prédikációt, csak úgymond otthon imádkozik, a végén a kérdése már csak az, hogy és ugyan kihez imádkozik. Ha nem vesz részt az egyház életében, ha nem tudja, hogy az Anyaszent Egyház miről mit mond, miért imádkozik, kihez imádkozik. Ha ő neki nem fontos az, hogy Isten megparancsolta, hogy az Úr napját szenteld meg, mennyire fontos számára az Isten, ha a parancsa nem fontos. Tehát ezért ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ige hallgatásának és az imádságnak köszönhetően a hit, az növekszik. És tegyük hozzá, vagy növekszik, vagy csökken. Vagy növekszik, vagy csökken. Ide tenném még azt is, éppen ezért mindezekből következik, hogy a legalapvetőbb bűn az eretnekség. Miért? Azért, mert amikor valaki eretnekké válik, vagyis válogat a tanításban, akkor nem azért hisz valamit el, mert Isten azt mondta, és természetfölötti, tehát alázatosan kéri Istent, hogy add meg, Uram, nekem a megszentelő kegyelemmel együtt, hogy mélyüljön a hitem abban, amit te mondtál, hanem elkezd racionalizálni. És azt mondja, hogy amit én megértek, azt elhiszem. De amit el megértettél, azt nem hiszed el. De az egy meg egy, az kettő, azt nem kell elhinni. Tehát éppen ezért ezek a mai modern, szinkretista, különböző vallásokat összegyúró emberek, akik hirdetik a maguk kereszténységét, 10 000 ember, 11 000 féle kereszténységet, mert időközben maguk is megváltoztatják a véleményüket. Ez, testvéreim, szeretnekség. Ez hitetlenség. És amikor ezek tanítanak másokat, az bűn, az halálos bűn, mert Istenről, Isten nevében tanítanak olyat, amit Isten soha nem mondott. Soha. Tehát éppen ezért nagyon-nagyon óvatosan szabad csak tanítani, nagyon nagy bölcsességgel, nagyon nagy szentséggel. Azért van az, hogy az egyházatyákkal kapcsolatban beszéltem sok-sok alkalommal ezelőtt, hogy kik az egyházatyák? Nem elég, hogy sokat tudott, még szentnek is kellett lennie. Illetve nem elég, hogy szent volt, még sokat is kellett tudnia. Tehát akik benne éltek a kinyilatkoztatott igazságban, csak ők lehettek szent atyák, egyházatyák. Tehát szent tudósok az első századokban, csak ők lehettek, kaphatták meg ezt a kitüntető címet, hogy egyházatya. Mind a kettőnek ott kell lennie. Ők valódi hitet keresték, fogalmazták meg a szintézisét, a hit tartalmának és az evilági élet összefüggéseit fogalmazták meg egyre mélyebben, egyre mélyebben, egyre mélyebben, tanulva egymástól, és figyelmesen a Szentlélekre. Mérvadó módon az első századtól, az apostoloktól kezdve, és így nőtt a hitük, és növelték mások hitét, és mindig nagyon távol tartották magukat az eretnekségektől, illetve rámutattak az eretnek irányzatokra. Ez volt az Anyaszentegyháznak mindig az útja. Egyrészt keressük az igazságot, és megfogalmazzuk, mert az szép. Másrészt őrizzük az igazságot, és ellene mondunk az eretnekségeknek, mert az nagyon csúnya. Tehát megvédeni a csúfságtól, és odadni az embereknek a szépet. A szépet. Ez nagyon-nagyon csodálatos dolog. Én azt mondom, hogy amikor olvasom Akvinói Szent Tamást, vagy bármit, ami ebben a csodálatos gondolat keretben lett leírva, akár lelkiségi műveket, az testvérek, az egy gyönyörűség. De az egy gondolati szépség, az valóban egyszerűen elálmélkodtatja az embert, sőt megalázza az embert, hogy te jóságos ég, milyen ostoba vagyok. Mennyire keveset tudok, milyen szenteket adott az Úristen az egyháznak, hogy minket, kis embereket megvilágosítson, felvilágosítson minden gyarlóságunk ellenére az örök élet nagy titkairól. Hálát kell adni az ilyen nagy szentekért a jó Istennek minden áldott nap, mert hitünknek biztos kifejezői, orvosai, támaszai, iránymutatói, értelmezői a konkrét napon, a konkrét életben, a konkrét eseményekben. Tehát ezáltal, hogy folyamatosan növekszik az ige meghallgatása és az imádság következtében a hitünk, már most megízlelteti velünk a mennyország örömét. Igen, ezt is Szent Tamás mondta, hogy Isten dolgairól elmélkedni, az nem más, mint a mennyek országának előíze. Hiszen mi a mennyek országa? Ismerni az Istent. Ismerni. Nem átfogóan, hanem egyrészt ismerem, és újra is újra megismerem. Minden pillanatban jobban ismerem. Minden pillanatban egyre jobban feltárul az értelmes ember számára. Ez a mennyek országa. Tehát a mennyek országa elsősorban egy szellemi élmény, mely szellemi élmény eltölti az egész testi voltunkat, tehát mind az érzékeinket, mind pedig a vegetatív törekvéseinket, és egész testi valóban a megjelenésünket Isten ismerete ragyog rajtunk. Hogyha valahogy elmondhatjuk, hogy milyen lesz az emberi test a mennyek országában, az első és legfontosabb dolog, hogy a saját maga dicsőségében ragyog, amelyet Istentől kap. Az Istennek a megismerésében, Isten szeretetében kap meg az ember. De éppen ezért az imádság az egy szellemi mű. A megismerés az egy szellemi mű. Értelem, akarat. Csak ülök, úgymond idézőjel, semmit nem csinálok, csak a legmélyebbet. Igazából ahogyan eltűnik a szellemiségnek a becsülése, úgy tűnik el a szerzetesség becsülése is. Tehát azt látjuk, hogy az aktivitás eretnegsége az bizony nagyon nagy kárt tett a 20. század, 21. század kereszténységében, ahol minden arról szól, hogy külsőleg, testileg megmutatkozóan a Caritas műve az legyen meg, láthatóan, stb. És az, hogy valaki elmegy mondjuk Kartauzinak, remeterendbe valahol, és leül, és hallgatja az Isten evangéliumát, imádkozik, és maga is szintetizál, ír valami lelki művet, olyan szentélyháznak az egyetemes szolgálatára van, ez olyan értéktelenné vált. Tehát valahol a prioritások borultak meg, mert mindig az első az imádság. Ha nem, akkor ott nagyon nagy baj van. Az többé, az nem az anyaszent egyház, az nem a katolikus egyház, ahol nem az imádság az első. A következő pontunk, miért nincs ellentmondás a hit és a tudomány között? Na még egy picit visszatérve, a testvérek, még csak annyit akarok mondani, hogy őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy kinek milyen kérdése van ezekkel kapcsolatban, hogy valamit sikerült megvilágítanom, vagy nagyon elvont vagyok, vagy valamit reflektáljunk a Mária Rádió számára, jó, azt visszatérek rá, nagy szeretettel, mert én ezt nagy lelkesedéssel elmondom, de rettentő kíváncsi lennék rá, hogy mi itt a reflexió. Visszatérve, miért nincs ellentmondás a hit és a tudomány között? A válasz, jó lehet a hit, felülmúlja az észt, soha nem lehet ellentmondás a hit és a tudomány között, mert mindkettő Istentől ered. Maga Isten ajándékozza az embernek mind az ész, mind a hit fényét. Az ész és a hit fénye. Az ész és a hit tudománya. No, hát manapság ez egyáltalán a tudomány szó, az szembe lett állítva a hit szóval. Szent Tamás, nagyon érdekes dolog, amikor elkezdi az ember olvasni a Summa Teológiát. Első kötet, első fejezet, vagy első kérdés, kvesztió, első szakasz. Vajon a teológia tudomány-e? Ez. Tehát Szent Tamás nem ugrik bele, hogy persze tudomány, mindent, de mindent meg lehet kérdezni. Megkérdezi a későbbiekben, van-e Isten? Van-e Isten? Tehát mindent vizsgáljunk meg józan paraszti ésszel. Azt is meg lehet vizsgálni természetesen, hogy van-e egyáltalán józan paraszti ész, de ez már egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és tegyük hozzá, hogyha valaki zsigerből elutasítja, hogy a józan paraszti ész eléri a valóságot, akkor soha nem fog megismerni semmit. Tehát tudománya, mi az, hogy tudomány? És rámutat arra, hogy igen, a teológia az tudomány, jól lehet, a filozófiának az eszközeit használja, szavait használja, de tudomány azért, mert egy tudomány, egy másik tudomány segítségét hívja, önmaga kifejezésére, az nem azt jelenti, hogy ez nem tudomány. Sőt, magasabb rangú tudomány. Gondoljuk csak elhív a geometriát. Ahhoz, hogy a geometriában valaki tudjon valamit mondani, ahhoz szüksége van a matematikára. Ez nem azt jelenti, hogy a geometria az nem tudomány, nem tudományos, de a matematika nélkül nem tud mit csinálni. Tehát szüksége van rá. tudományok egymásra épülnek. A teológia miért a legmagasabb rendű tudomány? A legszentebb, a legmagasabb és a legbiztosabb. A legbiztosabb, mert Isten nyilatkoztatja ki. A legmagasabb rendű, mert az örök igazságokról szól. És éppen ezért a legfontosabb. Tehát legbiztosabb, legmagasabb rendű, és legfontosabb. Mert az embernek nem azt mondja el, hogy mikor lásson neki az aratásnak. Ha beteg a macska, mit adjon neki? Rosszul érzi a gyomrát, mit tegyen vele? Azt mondja el, hogyha üdvözülni akar, ha örök célokért olyan életet akar élni, aminek örök gyümölcse van, ahogy Jézus mondja, arra rendeltelek benneteket, hogy maradandó gyümölcsöt hozzatok. Na, ha ezt akarja valaki valóban az életében, hogyan kell élnie? Erről beszél jó Isten. Erről beszél nekünk a teológia, a vallás, a teológia tudománya, a vallások igazságai. És ez valóban tudomány. Ez a tudomány jól lehet segítségül hívja megfogalmazásai számára a filozófiát, mint nyelvezetet, kifejezési formát, kifejezési eszközt, alapelveit Isten szavából, a kinyilatkoztásból meríti. Éppen ezért a legnagyobb dolgokra nézve, éppen ezért ez a legmagasztosabb, a legbiztosabb és a legfontosabb tudomány. Mivel a kinyilatkoztató Isten ugyanaz, aki megteremtette a világot, ezért, tehát per definíció nem, tehát vagy lényegénél fogva, lehetetlenség, hogy az Isten ellent mondjon az Istennek. Aki kinyilatkoztatja magát, bölcsességét, szeretetét, jóságát a természetben, ő nem mondhat ellent ennek, akkor, amikor megvált bennünket. Éppen ezért a kettő összhangját mindig kereste az Anya Szent Egyház, mindig kereste az egyházi gondolkodás, és mindig megpróbálta szétválasztani a dolgokat, de mindig egybetartani. Hogy mondjam, ahogy szétválasztjuk azt, hogy a nő az nő, a férfi férfi. De a nő nem azért nő, mert utálja a férfit, a férfi nem azért férfi, mert utálja a nőt, hanem mert egy kettős egységben találják meg önmagukat. De csak úgy tudom egymáshoz rendelni őket, ha mindegyiket megtartom annak, ami. Ilyen ez is, hogy a természetes és a természet fölötti rend, a természettudományok és a természet feletti tudománya, az egymáshoz rendelt, hiszen a legjobban a természetben tudjuk szemléltetni az Istennek a szeretetét. Testvérem, az, hogy egy férfi és egy nő szeretik egymást és termékeny a szeretetük, ez a természet rendje. Ezt Isten teremtette. De természet feletti módon használjuk az ő szeretetüket, amikor azt mondjuk, hogy ahogy Krisztus szereti egyházát, mint férje a feleségét. Tehát megvilágítunk valami természet felettit a természetessel. Ez is csak azért lehetséges, mert a természetes rend és a természet feletti rend az megfelel egymásnak, párhuzamos, egybe illik. És a természet feletti, az feltételezi a természeteset. Itt talán még azt el kell mondani, hogy igazából legalapvetőbben azt kell látni, minden tudománynak az eszköze az érvelésben a logika. Minden tudománynak. Mind a teológiának, mind a filozófiának, mind pedig a természettudománynak. A legalapvetőbben háromféle tudomány van. Nem kettő, nem négy, három. Az egyik, a legfontosabb számunkra a teológia. De a teológia is a filozófia nyelvezetét használja, éppen ezért a filozófia nem kevésbé fontos. Ezért van az, hogy az Anya Szent Egyház, miközben kibontja az isteni kinyilatkoztást, egyben kibontja a filozófiát is. Igenis van ilyen, hogy filozófia per ennis, az örök filozófia. amire törekedtek ősidőktől fogva, amit az anyaszentéház megragadott, tovább bontakoztatott, és ennek segítségével bontja ki a szent igazságokat. Éppen ezért ezt nem lehet félretenni. Jön egy új teológia, egy új filozófia, én nincsen. Ez zöldség. Ez szellemi nyomor. Ez nem más, mint az őseinknek, a bölcsességének megtagadása, és azt mondani, hogy majd én megmutatom. Hát meg is mutatták rendesen, szétszúzták a teológiai egységünket. Tehát a filozófia nagyon fontos, mert a filozófia mondja meg még azt is, a filozófia nyelvén tudjuk még azt is kifejezni, hogy egyáltalán mi a teológia. Továbbá azt is, hogy mi a természettudomány. A filozófiát nélkülözhetetlen, ha szétszúzzuk a filozófiát, és ez történik a 14. század óta, a nominalizmus óta, William Ockham nominalizmusa, a legalapvetőbb eretnekség a józanész ellen, a legalapvetőbb gonoszság az emberiség ellen, amit ki lehet találni. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos ezt úgy helyre tenni. És amikor megkérdezzük azt, hogy mi az, hogy matematika, mi az, hogy mit tudom én, állattan, vagy valami, filozófia nélkül lehetetlen ki jelenteni, lehetetlen kifejezni. Ezért azt becsülni és ápolni kell a bölcsesség szeretetét. Na, legyen ennyi elég, drága testvérek, most erről a hit és a tudomány közötti harmóniáról, mindkettő Isten tüdeled, és mindkettő egymásra utal. Tehát szeretni kell a tudományt, és bízni kell a józan emberi észben, olyan értelemben, hogy az Isten is megvilágosította, és azért teremtette, hogy mind a természetes, mind a természet fölötti dolgokat megismerje. Nem az ellenségünk az értelem, ahogy ezt Luther mondta, nem az ellenségünk az akarat, ahogy annak erejét és létét szépszerűen Luther tagadta, hanem jó barátunk, mert Isten adta, Isten erősíti meg, Isten világosítja meg, és ilyen módon minél közelebb kerülünk ő hozzá, a hídben, a reményben és a szeretetben, annál jobban tudunk gyönyörködni az igazságokban, mind a természetes, mind a természet fölötti igazságokban. Két hét múlva folytatjuk, drága testvérek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.